Mai vendégem amellett, hogy etikus hackereket is képez, a NATO legmagasabb magyarok által betöltött civil pozíciójáig jutott, katonákat, informatikusokat, hírszerzőket vezetett, sokszor volt a teremben az egyetlen nő, és bölcsész létére kiberhadgyakorlatokat vezet, Magyarország kibervédelmén is dolgozott, illetve dolgozik. A stúdióban itt van velem Mádi Nátor Anett, kiberbiztonsági szakértő, a Cyber Services ZRT vezérigazgató helyettese. Köszönöm, hogy elfogadtad, Anett, a meghívást.
Köszönöm én is.
Hát most gyorsan próbáltam így összefoglalni, amit így már cikkekből, meg úgy egyáltalán tudni lehet rólad, de sokan igazából ugye azt nem tudják elképzelni, hogy egy fiatal nő, aki ilyen területen mozog, és egyébként bejárta a fél, vagy mondhatjuk, hogy majdnem a teljes világot, az reggel egyébként ugyanúgy elviszi a gyerekeit az iskolába, vagy az óvodába?
Igen, köszönöm a kérdést, ez egy nagyon fontos kérdés. Általában 5-20-kor kelek, és ilyen 6-45 körül indulok a két kiskorú gyerekemmel, hogy szétdobáljam őket itt Budapesten két különböző oktatási intézménybe. Igen.
Tehát, hogy milyen életet élsz, igazából arra vagyok kíváncsi, mert hogy ez a nemzetközi világban való lét, ami neked egyébként a sajátod volt, és még most is a sajátod, amellett van egy a civilekhez hasonló életed, vagy civil életed.
Igen, teljes mértékben, tehát így mindenki ember, én is az vagyok. Én szerencsés is vagyok, mert nekem elég erős a családi hátterem, teljesen normális családom van. Én is igyekszem úgy viselkedni, legalábbis amikor itt vagyok Magyarországon, mint egy családanya. Nincsenek ilyen különösebb, tehát nincsenek sztárral űrök az életünkben, teljesen normálisan élünk, azt gondolom. Sőt, ezt még akkor is igyekszem vinni tovább, amikor nem vagyok Magyarországon. Tehát így például a gyerekeim tudják, hogy mikor tudnak fölhívni, mindegy, hogy Európában vagy Ázsiában vagyok, a bárhol gyakorlatilag biztosítom azt a lehetőséget nekik, hogy naponta legalább egyszer tudjunk beszélni, vagy akár többször is.
Igen, ez nagyon fontos, és érdekes, amit mondtál, hogy legalábbis, amikor itt vagyok Magyarországon. Tehát hogy neked az életed az két pályán megy egymás mellett a nagyvilágban, meg Magyarországon, de közben azt érzem, hogy azért szembemész ezekkel a magyarországi sztereotípiákkal.
Igen, azt hiszem, hogy igen, én mindig is olyan típus voltam, aki nagyon nehezen fért bele ilyen kockákba, vagy ilyen előre összehajtogatott dobozokba. Ez nekem sosem ment. De az is igaz, hogy tudatosan nem törekedtem arra, hogy a sztereotípiákat leromboljam, mint ahogy karriert sem építettem tudatosan soha. Szóval ezek ilyen belülről jövő dolgok nálam valószínűleg, és jóval ösztönösebb, mint ahogy az adott esetben kívülről tűnik.
És azt mondtad, hogy hol Európában, hol Ázsiában, hol ugye itt Magyarországon, ezen belül is, de hogy mennyi helyen jártál, vagy éppen nem jártál eddig a világban, tehát hogy mennyit utaztál úgymond csúcsidőben?
Azt hiszem, hogy túl vagyok 1 millió repült mérföldön, és egy kollégámmal, akivel nagyon régóta dolgozunk együtt, szoktuk számolni, hogy hány országban és hány városban jártunk eddig, nem nyaralási céllal, hanem valamilyen projekt vagy munka kapcsán. 90 körül tartunk nagyvárosoknál, és azt hiszem, hogy túl vagyunk körülbelül 40 országon, de lehet, hogy keveset mondok most.
Még mielőtt rátérünk arra, hogy hogyan jutottál el a kiberbiztonságig, vagy éppen a NATO-ig, akkor azért azt áruljuk el a hallgatóknak, hogy egyáltalán nem véletlen ez a fajta nyitottság, ez a fajta nemzetközi nyitottság, ami benned van, vagy ami téged jellemez, mert hogy egészen gyerekkorodból a családi működésetekből fakad ez. Hogyan nőttél fel, mit és hogyan láttál akkor a világból?
Én Magyarországon születtem, egy vidéki városban, viszont a 80-as évek közepén a szüleim kaptak egy lehetőséget külszolgálatra, és ezzel éltek is. Úgyhogy én a 80-as évek közepének egy rövidebb részét Latin-Amerikában töltöttem.
És akkor ilyen 9-10 éves voltál?
Igen, körülbelül. És szerintem ez nagyon fontos. Ez alapvetően egy meghatározó dolog a mai napig is, mert ez szükségszerűen azzal járt, hogy ott spanyol nyelven kellett iskolába járnom, tehát így képzeld el azt a szituációt, hogy van egy 9-10 éves kislány, és akkor egyszer csak azt mondják neki a szülei, hogy elköltözünk, és akkor jön a kérdés, hogy jó, de hova? Hát oda. Nagyon messzire, repülővel fogunk elutazni, stb. Nyilván ezt egy 9-10 éves már teljesen jól érti, viszont az, hogy ott hogyan folytatódik az élet, az azért nagyon sok meglepetést hozott nekem akkor.
De diplomata szülők gyereke voltál?
Nem diplomata, édesapám agrármérnök, uh-huh. És a 80-as évek közepén nagyon sok szakértő dolgozott külföldön, magyar szakértő is egy ilyen szakértő volt. Vagy hát van még mindig, mert még mindig él, hál' Istennek. És a lényeg az, lerövidítve ezt a történet, üzenetet, hogy megérkeztünk, és nekem...
Melyik országban, mert Dél-Amerikát említetted?
Mexikóban. És volt néhány hetem arra, hogy olyan szinten megtanuljak spanyolul, hogy ott kint iskolába tudjak járni. Mondom, néhány hetem volt erre. A néhány hétből lett körülbelül 2 hónap, és ez alatt a 2 hónap alatt jutottam el olyan szintre spanyolul, hogy utána egy ilyen ottani, tulajdonképpen ilyen teljesen standard általános iskolában folytattam tovább, és befejeztem az első évet is sikeresen. Plusz egy idegen nyelvet, nyilván, mint ahogy minden általános iskolában, egy idegen nyelvet is tanulnak a gyerekek, tehát én a spanyol mellett az angolt is elkezdtem tanulni, mert hogy ez volt ott a standard, úgyhogy egyszerre 2 idegen nyelvet emeltem be, néhány hónap alatt. Ott azért voltak vicces, kihívásos helyzetek, de alapvetően ez meghatározó azóta is, mert az, hogy valaki valamilyen más, tehát nem anyanyelven, hanem idegen nyelven kell, hogy csináljon valamit tulajdonképpen professzionálisan, az nekem teljesen normális, tehát nem félek az ilyen jellegű helyzetektől, és azt hiszem, hogy ma Magyarországon ez egy nagyon komoly hiányosság. Úgy általában, hogy...
Ez a fajta rugalmasság,
igen, ez a fajta rugalmasság, meg annak az elsajátítása, vagy nem is elsajátítása, hanem az hiányzik az egy átlag magyar életéből, valószínűleg az nagy mértékben hiányzik, hogy nem csak magyar nyelven lehet kommunikálni, hanem vannak más nyelvek is, amiket egész pici kortól kezdve bárki tud használni. Tehát, hogy így nem csak magyarul vagyunk képesek valamilyen fajta ilyen professzionális kommunikációra, vagy akár iskolába járni, hanem más nyelveken is lehet ezt paralel a magyar mellett csinálni.
Nem tudom, hogy te, ugye te benne voltál, én kívülről azokkal az ismerősökkel, akik találkozom, akik hasonlóan gyerekkorukban kerültek ki valahova, sokkal magabiztosabbá váltak az életben. Lehet, hogy azért, mert korán kaptak ilyen nagy feladatokat?
Igen, azért ez igényel egyfajta ilyen túlélő képességet.
Amit ki kell fejleszteni már kiskorban.
Igen, akinek nincs ilyenje, az biztos nagyon szenved. Én ezt élveztem. Igazándiból nem, de semmilyen negatív élményem nem kapcsolódik ehhez. Úgyhogy én azóta is mindenkit arra biztatok, hogy próbálja meg, menjen el 1-2 vagy x évre külföldre, mert ez egy nagyon komoly élménycsomag, irgalmatlan nagy tapasztalatot ad.
Hány nyelven beszélsz?
Hát hivatalosan 7, vagy 8, de abból 2 használok.
Azért árulod el, hogy mi az, ugye a spanyolt, angolt említetted?
Igen, van egy kis francia tudásom, most már csak az angolt és a franciát használom.
És akkor még pár nyelvet menet közben megtanultál. Igen. Ahogy mondtál, szembesültél azzal, hogy Magyarországon túl is van élet, de hogyha ez így van, akkor hol vagy otthon, vagy ez a kérdés egyáltalán felmerül-e nálad?
Nem. Tehát nyilván itthon vagyok itthon, az egyértelmű. Egyébként én azt gondolom, hogy teljesen jól elnavigálok Európában. Ez nyilván nem, azért nem annyira nagy kihívás, meg nagyon sok más kolléga is így van ezzel. Ahol még kifejezetten otthon érzem magam, az a távol-kelet, a dél-kelet-ázsiai térség, de mondjuk egy ilyen kicsit ilyen átlagosabb magyar attitűddel, vagy attól eltörően, ami Tájföldöt, Vietnámot jelenti. Én például ezekben az országokban nem is jártam még. Ez sokkal inkább jelenti nálam Hongkongot, Kínának egy nagyon kis részét, illetve Szingapúrt.
Mesélj arról, hogy egyébként hogyan látod ezt a világot. Te ugye itthon beszéltünk azért konvenciókról, hazai beidegződésekről. Mennyire működik másképp, viselkedik mondjuk akár egy távol-keleti, vagy hogy mondjuk egy közelebbi nemzetiséggel egy német, mert hogy a két végpont az talán ez lehet.
Igen, de nem. Szerintem az egyik leg ebből a szempont, tehát konvenciók szempontjából, meg mondjuk abból a szempontból, hogy egy női szakértő mennyire tud sikeres lenni, abból a szempontból Magyarország az egyik legkonzervatívabb európai ország. Én nagyon sok európaival dolgozom együtt, valójában sokkal több európai kollégával, mint magyar kollégával dolgozom együtt, és ez egy állandó tapasztalásom. Ez nem változik gyakorlatilag, vagy nem változott az utóbbi 18-20 évben. Ahol a legnehezebb nőként előre jutni, az egyértelműen Magyarország, hogyha Európát nézzük, bárhol máshol nagyságrendileg könnyebb. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy még Dél-Kelet-Ázsiában is könnyebb, néhány országot kivéve.
Hát ez azért nem hangzik túl biztatóan jelenleg, reméljük, hogy ebben azért lesz változás. Tartsunk egy kis szünetet és folytassuk innen.